Mennyit a Rózsa Kávéház? Itt vagyunk a négyes asztalnál, kettő vendéggel. Egyrészt itt van velünk telefonvonal túlsó végén Levani Alex, borszakértő, és utána pedig a teáról fogunk beszélgetni Madarász Máté kollégámmal, aki szintén itt van velem. Szia Máté, köszöntelek!
Hello, sziasztok!
És itt van velem, ahogy mondtam, pontosan velünk a Civil Rádió munkatársa, Levani Alex. Szia Alex, köszönjük, hogy itt vagy!
Szervusztok, jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat is!
Köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és kicsikét segítesz a témában jobban elmerülni. Azért is téged kértelek föl a beszélgetésre, hiszen pontosan jól tudom, hogy hát nagyon-nagyon nem véletlenül vagy ott a hármas fogadban hétfő esténként. És kicsikét akkor most hát veled ugye erről a kettő témára fogunk beszélgetni, ugye a teáról, meg ugye a borról. Kezdjük a legelejéről, hogy tisztázzuk a tényleg a legelejéről, hogy mi is az a bor?
Hát igen, ez egy nagyon jó kérdés, ugye pontosan a kézenfekvő dolgokat tudjuk nehezen definiálni, ugye amikor valaki megkérdezi tőlünk, hogy mit tudom, mi az, hogy tányér, hát mi a tányér, az tányér, mert mindenki tudja, mi az. A borral is egy kicsit így vagyunk, de alapvetően sokfajta meghatározása létezhet. Nem szeretnék tudományos irányba elmenni, hiszen szerintem nem ez a lényeg, hanem az, hogy definiáljuk, miről van szó. Tehát gyakorlatilag gyümölcs préselt levéből erjesztett ital, ez az, ami bor. Mi általában a bor alatt, a hétköznapi értelemben a szőlő levéből készült italt szoktuk nevezni, vagy érteni, de egyébként a mai napig is, és nagyon régen is, tehát már amikor a borászat, mint olyan, vagy borkészítés kialakult, akkor is használtak más gyümölcsöket is borkészítésre, és ma is található nagyon sokfajta más bor, ribizli bor, megybor, gyakorlatilag bármilyen gyümölcslevéből lehet bort készíteni, körülbelül ugyanazzal a technológiával. De még egyszer, most ugye elsősorban a szőlőből készült borról fogunk beszélni, hiszen az az, amit igazán bornak tartunk, és az a legnagyobb jelentőségű az összes között.
Így van. Egyébként az a... Igen, a szőlőn kívül, ahogy te is mondtad, már rengeteg fajta féle bor létezik, de most akkor igen, maradjunk a legoptimálisabbnál, ugye a szőlőnél.
Milyen szőlőfajtát érdemes választani?
Nagyon jó.
Hogyha bort készítünk.
Bocsánat, picit rosszul hallottalak még egyszer, milyen?
Hogy milyen szőlőfajtát válasszunk, hogyha bort szeretnénk készíteni?
Ó, hát ha erre valaki egyértelmű választ adna, akkor én nem értenék vele egyet, és nem mondana igazat. Hiszen egyrészt ízlések és pofonok különböznek. Különböző fajta szőlőkből egészen más jellegű borok készülnek, de ráadásul nem csak a szőlő határozza meg azt, hogy a bor milyen lesz, hanem nagyon sok minden más. Elsősorban az a fogalom együttes, amit úgy szoktunk hívni, hogy terroir. A terroir, francia szó, latin eredetű, nyilván teritoriumból ered, tehát gyakorlatilag egy területet jelöl meg, ahol az adott szőlőfajtát termesztjük, és ennek minden jellemzője kihatással van a szőlőre, és majd következményesen az elkészülő borra is. Tehát úgy az éghajlat, és nem csak az éghajlat, hanem a mikroklíma is, hiszen Magyarországnak például kontinentális éghajlata van, de a 23 borvidékünk közül van olyan, amelynek inkább mediterrán mikroklímája van, másiknak inkább hegyvidékies klímája van, és ugyanaz a szőlő, hogyha ugyanazt a szőlő klónt, vagy mondjuk ugyanazt a szőlő magot, nyilván ilyet nem csinálunk, de hogyha a szőlő magot elültetnénk, elvetnénk, ugyanazt letelepítenénk az egyik területen és a másik területen, amit kapunk, az más lesz. Tehát a terroir az magában foglalja még egyszer az éghajlatot, a mikroklímát, magában foglalja a domborzati viszonyokat, azaz hogyan éri a napsütés a növényt, milyen szelek vannak, mikor jön szél, mikor és mennyi csapadék esik, és nagyon-nagyon meghatározó a talaj. Hiszen bizonyos helyeken mondjuk, mint olyan löszös talaj van, máshol vulkanikus talaj van, egészen más lesz a szőlő. Úgyhogy erre a kérdésre, hogy melyik, visszatérve az eredeti kérdésedre, hogy milyen fajtából készítsünk bort, milyen szőlőfajtából, erre én nem tudok válaszolni. A legjobb válasz talán az lehetne, hogy abból a fajtából, vagy azokból a fajtákból, amelyek az adott terroáron jól érzik magukat, és jó bor készíthető belőle. Ez ugye megint egy picit nesze semmi fog meg jól, de ezért van a bornak több évezredes története, hogy úgy azért a borászok évezredek, évszázadok alatt, évtizedek alatt kikísérletezték, hogy az adott területen melyik szőlő érzi jól magát. De még egy picit tovább megyek, mert ez nagyon messze visz minket ez a téma, hogyha ez akkor igaz, ha nem veszük figyelembe például a divat és az ízlés változását. Régen egészen más szőlőfajtákat használtak Magyarországon a bortermesztéshez, mint amelyeket most használunk, és ennek elsősorban két oka van. Az egyik oka a különböző járványok, amelyek nagyon sokat kipusztítottak az őshonos magyar fajták, szőlőfajták közül, és ezeket jellemzően francia fajtákkal váltottuk aztán ki, amelyek ellenállóbbak voltak a különböző betegségeknek, peronoszpóra, filoxéra, bármiről beszélhetünk. Illetve a másik ok, tehát az egyik ok, hogy ugye kipusztultak bizonyos régebbi szőlőfajták, kevésbé voltak ellenállók. A másikok, amiért megváltoztak a szőlőfajták, az pedig a divat változása. Ma más, például fehérborban egész mást kedvel az átlagfogyasztó, mint amit mondjuk 3-400 évvel ezelőtt fogyasztottak Magyarországon.
Előbb mondtad, hogy igen, hogy megváltoznak néhány fajták. Hogy érteni a változást? Nyilván nem napról napra, vagy éppen évről évre, évjáratról évjáratra változik meg. Tehát mennyi egy ilyen átalakulásnak a folyamata, akár években nézve?
Igazán, amikor azt mondtam, hogy Magyarországon más fajták vannak most jellemzően, akkor ez nem azt jelenti, hogy az adott fajta, ami itt volt, az elkezdett átalakulni, bár mint minden élő szervezet, nyilván a szőlő is változik. Ugye a változást alapvetően kétféle dolog okozhatja, az egyik a modifikáció, a másik a mutáció. A mutáció teszi lehetővé, hogy bármilyen élő szervezet vagy faj hosszú távon fejlődésen menjen keresztül, gyakorlatilag az evolúció mutációra épül, mutációk sorozatára. Ez a génállományt változtatja meg. Tehát ha valami egyszer mutálódik, akkor megváltozik a génállománya, és az utódai, azok már az új tulajdonságokat fogják viselni. A modifikáció ellenben az egy olyan változás, ami a környezeti hatások miatt alakul ki az adott faj adott egyedében, de nem jelenik meg a génállományában, tehát hogyha mondjuk, mit tudom én, egy szőlőfajtát letelepítünk például Santorinire, ott jellemzően a szél és más környezeti viszonyok miatt a szőlők nem olyan tőkéken teremnek, mint nálunk, hanem ilyen bokorszerűen elterülő tőkéken, de ez megint csak inkább modifikáció, hogyha ezt a szőlőfajtát utána áthoznánk egy másik területre, akkor olyan lenne, mint régen volt. És akkor most válaszolva a kérdésedre, azok a fajta változások, amelyek egy növényt megváltoztatnak, és mondjuk mutáción alapulnak, ezek hosszú távúak, tehát inkább évszázadokról beszélünk, mint évtizedekről. De Magyarországon nem ez történt, hanem mondom, jellemzően kipusztultak a magyar fajták, és hoztak máshonnan szőlő tőkéket, klónokat, és azokat terjesztetik, ültették el.
Hogyan válaszunk borfajtát a boltba, és ha olcsót választunk, az olcsóbor is lehet finom?
Na, ez egy nagyon jó kérdés. Nagyon, nagyon nehezen tudnék erre egyértelműen válaszolni. Az első kérdésedről, hogy hogyan válaszunk borfajtát, arra talán könnyebben tudok. Nagyon nyitottan kell hozzáállni, és ki kell próbálni a különböző fajtákat. Ugye alapvetően azt kell eldöntenünk először, hogy mondjuk vörösbort, rozé bort vagy fehér bort akarunk inni. Én azt gondolom, hogy nem szabad leragadni, és nem szabad valakinek olyan hozzáállást kialakítania, vagy legalábbis nem célszerű, hogy én mondjuk csak a rozéra esküszöm, és akkor csak azt iszom. Érdemes mindegyiket megkóstolni, mert más és más alkalommal, más és más környezetben, más és más ételhez, más és más társaságban, más és más bor esik jól.
Igen, de közben kialakulhat mondjuk az embernek a saját ízésvilága, amivel ugye lehet, hogy valaki alapból a rozét szereti jobban, vagy akár az édesebb fajtákat például.
Ez így van, tökéletesen igazad van, és én azt gondolom, hogy ennek teret is kell adni. Tehát, hogyha valaki rájött hosszas miután már megkóstolta azt, amit meg lehetett, meg amit meg szeretett volna, rájött arra, hogy ő mondjuk a száraz rozékat szereti, akkor igenis fogyasszon elsősorban azt. Csak ne legyen kizárólagos a hozzáállása, tehát csak azért, mert ő a száraz rozét szereti, ne utasítsa el, hogyha mondjuk megkínálják egy édes szamorodnival például a kokáért, mert van olyan, hogy egy ideig nem ízlik az embernek, és egy olyan környezetbe kerül, például egy pincébe, vagy mondjuk egy borvacsorára, ahol megfelelő étel mellett kínálják azt, ami addig nem ízlett, lehet, hogy ízleni fog, és bele fogunk szerelmesedni. Tehát ne gördítsünk magunk elé akadályokat a tekintetben, hogy megismerjünk más fajtákat, más ízvilágokat. Visszatérve egyébként például a száraz borokra. Csomóan azt gondolják, azt mondják, és egyébként zárójelben Közép-Európában és Kelet-Európában sokkal elterjedtebbek, és ez pezsgőre is igaz, nem csak a borra, hogy édes és félédes borokat fogyasztanak, és azt mondják, hogy nem szeretik a szárazat. Igen, a száraz, például egy száraz testes vörösbort, azt meg kell tanulni szeretni. Tehát az egy olyan komplex ízvilág, ami nem velünk születik. Az analógia, amit én mindig erre mondani szoktam, az a kávé. Tehát nincs olyan gyerek, aki úgy születik, hogy mondjuk mitől 3-4 éves, 6 éves korában úgy gondolná, hogy a fekete kávé az finom. Mert hogy a fekete kávé az keserű, és ugye alapvetően azok az ízek, amelyeket mi markánsan meg tudunk különböztetni, mint édes, sós, savanyú, keserű, van még más is, de azok most nem annyira érdekesek. Az ember, mint a legtöbb gerinces, általában evolúciós okok miatt az édeset azt feltétlenül szereti, tehát azt nem kell megtanulni, minden gyerek szereti a csokit meg a cukorkát, ugye azt nem kell megtanulni. Szeretni a sósat is bizonyos mértékben szeretjük, ha túl sós, akkor nyilván nem, de úgy alapvetően a sós dolgokat szeretjük nyalogatni, enni, és így tovább. A keserűt, bocsánat, a savanyút azt megint csak, ha nem túlzottan savanyú, akkor azt még úgy azért szeretjük, és a keserűt meg jellemzően nem szeretjük. A keserűt azt később tanuljuk meg élvezni, általában nem önmagában, hanem más ízekkel kombinálva, és a fekete kávé az pontosan ilyen. Tehát ugye az ember felnőtt korában, tinédzser korában esetleg elkezd kávézni, egyre kevesebb cukrot tesz bele, és majd egy idő után már a keserű kávé is ízlik neki. De nem így születik, és a száraz vörösborral, azért mondom a vörösbort, mert az egy komplex ízvilág, mondjuk, mint egy száraz fehérbor, annál pontosan ugyanez van, hogy igenis vannak benne keserű ízek, és nagyon sokféle íz van benne, azt meg kell tanulni érezni, és meg kell tanulni értékelni. Még egy analógiát szoktam erre mondani, ez olyan, mint a komoly zene. Senki nem születik úgy, hogy mondjuk, ha komoly zenét játszanak neki, Bartókot vagy Wagnert, akkor azt tetszik neki. Azt is képezni kell arra a fület, a hallást, és meg kell tanulni szeretni.
De mondjuk mennyire gáz, hogyha mondjuk én leragadok egy borfajtánál, szóval hogyha mondjuk én édesborrajongó vagyok, most idézőjelesen, ha mondjuk én nem szeretnék mondjuk rozézni, vagy azt inni egy partin, akkor az nem baj, tehát hogy vagy ehhez is kell valamilyen érettség, vagy valami kell hozzá, hogy én mondjuk édesborról átpártoljak mondjuk a rozéra, vagy szárazra?
Nem, abszolút nem baj, sőt, azt gondolom, hogy igenis, azt, amikor az ember már tényleg eleget kísérletet, tehát ugye a gyerekeimnek is azt szoktam mondani, hogy hát ők ezt nem kóstolják meg. Kóstold meg, aztán kóstold meg még egyszer, ha nem ízlik, nem kell vele foglalkozni, kész, de legalább megkóstoltad. És hogyha valaki, te már megkóstoltad mondjuk a száraz rozét, de te az édes szamorodnit szereted, és már többször megkóstoltad, akkor ha azzal kínálnak, egész egyszerűen mondd meg, hogy te azt nem kívánod. Ugyanis mindazzal együtt, amit elmondtam, a másik nagyon fontos dolog, hogy az ember igenis vállalja fel önmagát. Hát ugye te nagyon jól tudod, hogy én is bizonyos élelmiszerekre például, vagy bizonyos ételekre azt mondom, hogy nem fogyasztom, és akkor én vallási okokra szoktam hivatkozni, csak az egyszerűség kedvéért, hogy ne nagyon erőltessék. De én már vagyok annyi idős, hogy elkönyveltem, hogy mondjuk a csirke mellett nem eszem, kész. És hogyha nem kötelező, vagy nem háborúban jegyre hagyják az élelmiszert, akkor azt nem fogom fogyasztani, köszönettel fogyasztok mást, és hogy téged meghívnak egy partiba, nyugodtan utasítsd vissza azt a bor, vagy nem csak bor, más italfajtát is, és akár ételfajtát is, ami neked nem ízlik, és nyugodtan vállalt fel, hogy neked te karakteresen ezt és ezt szereted. Nincs ezzel semmi baj, sőt, amikor azt mondják, hogy De hát ez, mi most halat szolgálunk fel, ehhez neked fehér bort kell inni, már bocsánat, hülyeség, ezt már rég meghaladta az idő. Elfogadhatsz tanácsot a tekintetben, hogy mondjuk egy sajthoz, vagy egy csokoládétortához, vagy egy pörkölthöz, vagy egy halhoz, melyik bort kínálják és ajánlják, de hogyha neked nem az jön be ehhez, hanem egy egészen más jellegű bor, akkor igenis fogyaszd azt. Nincs már ilyen, hogy hát ez mennyire iskolázatlan, vörös bort iszik a halhoz. Nem, ilyen nincs.
Mindjárt folytatjuk a beszélgetést, viszont most Máté szerintem menjünk el egyet muzsikálni.
Rendben.
Itt lesz a...
Will Sanders.
És az egyik jazz szám. Hát ugye tudjuk, hogy itt a kávéházban nagy rész jazz zenét játszunk.
Szóval illik hozzá így van.
Szóval most ez következik.
Ez itt a Rózsa Kávéház, a mikrofonnál Márkus.
És Madarász Máté.
Lassan lesz, tök mindegy.
A telefonnál pedig Leveni Alex-el beszélgetünk a borról, utána pedig áttérünk a teára.
Visszatérünk tehát most akkor a borhoz minden esetre. Van, amit meg szeretnék kérdezni tőle most így hirtelen?
Igen.
Máté, van esetleg valami, amit meg szeretnék kérdezni?
Igen, hogy előbb volt ugye, hogy válaszunk bort. Melyik borvitékről érdemes? Mert itt nekem most fel van sorolva itt a monitoromon egy pár szóval, hogy badacsony, mor, egyek. Mit ajánlasz, honnan válaszunk, és hogy ajánlasz, akkor miért pont onnan?
Nagyon elfogult vagyok a magyar borokkal kapcsolatban, én ezt nem tagadom. Ha lehetőségem van választani mondjuk hazai és külföldi bor közül, akkor jellemzően én magyar bort választok. Méghozzá azért, mert hát nem véletlenül van ilyen sok borvidékünk, tehát 20 fölötti borvidék egy ilyen kis országban, azért az jelentős, de ez nem azért alakult ki, mert valaki azt mondta, hogy jó, akkor legyen ez is külön borvidék, meg az is külön borvidék, hanem azért, mert annyira szerteágazó, annyira sokrétű Magyarország terroir szempontból, hogy egymáshoz közeli területeken is egészen más-más terroir található, és másképp viselkedik a szőlő. Úgyhogy van miből választani itthon, hiszen ha mondjuk édes desszertbort akarunk fogyasztani, akkor ott van a világ egyik unikumja, hogy ezzel a képzavarral éljek, a tokai aszú, amihez fogható nagyon-nagyon kevés borvidéken van a világon, tehát mondjuk a francia Sauternes-t tudjuk említeni, jó, nyilván van még egy-kettő, amit tudunk említeni, de unikális, egyedülálló. Hogyha testes vörös borokat akarunk fogyasztani, akkor is 4-5, sőt, több borvidéket is fel tudnék sorolni, és azért vagyok mindig ilyenkor óvatos, hogy bármelyiket kiemeljem, mert ezzel, akit nem sorolok fel, azt óhatatlanul is hátrébb sorolnám, amiről pedig egyébként szó sincs. De mondjuk az én személyes kedvencem, elnézést kérünk a mentőautó miatt, tehát az én személyes kedvencem mondjuk testes vörösborokban, az elsősorban Villány és Szekszárd, ahol a klíma nagyon-nagyon kedvez az ilyen borok készítéséhez, tehát én azt mondom, hogy ha valaki testes vörösbort szeretne kóstolni, különösen az úgynevezett bordói fajtákat, ugye bordói fajtának jellemzően 3, de inkább egyébként 5 fajtát nevezünk, de most maradjunk a 3 ismertnél, a Cabernet Sauvignon, a Cabernet Franc és a Merlot, tehát hogyha ezekből a fajtákból, vagy ezek fajták házasításából választanék, akkor én ezt elsősorban Villányban és Szekszárdon tenném. Hozzátéve, hogy van még ugyanilyen gyönyörű, csodálatos bor ezekből a fajtákból más borvidékünkön is. Ha mondjuk egy könnyű fehérbort szeretnék kóstolni, akkor nagyon nehéz, mert ez is van szinte mindegyik borvidékünkön, de elképzelhető, hogy akkor mondjuk akár a balatoni bor régió, tehát különböző borvidékeinket venném alapul, esetleg egyek szintén csodálatos. Tehát elsősorban azt válasszuk először ki, hogy milyen bort akarunk fogyasztani, Rozé az szinte mindenhol készítenek kiváló rozékat, és hát rozéban is ízlések és pofonok különböznek, hogy ki milyen fajta rozét szeret, milyen stílusú, hiszen a bor stílusról még nem beszéltünk. Ugye a szőlő és a terroir meghatározza, hogy milyen lesz a bor, de még inkább, vagy legalább ennyire meghatározza azt, hogy milyen stílusban készíti el a borász és a jóisten az adott bort. Tehát nem tudnék neked konkrét borvidéket mondani, azt mondom, hogy ha egy édes desszertbort akarsz inni, akkor viszont lőjünk, tegyük a mércét magasra, és akkor válasz egy tokai aszút, annak ellenére, hogy máshol is készítenek aszút Magyarországon belül is, de én akkor is azt mondom, hogy tokai aszú, az tokai aszú, ott nem lehet mellé fogni, és így tovább. Ha pedig egy testesebb fehérbort szeretnék inni, akkor megint csak Tokaj hegy alján néznék esetleg egy száraz szamorodnit, ami megint csak unikális.
Melyik külföldi borvidékről érdemes választani bort, hogyha így Magyarországról?
Melyik borvidékről?
Igen, külföldi borvidékről.
Hát, ha külföldi borvidékeket nézzük, akkor már a közelség kedvéért érdemes megkóstolni az osztrák, illetve a német borokat. A rajnai borok azok kiválóak, és ráadásul olyan stílust tudnak megjeleníteni, ami mondjuk nem, amivel nem feltétlenül találkozunk Magyarországon. Ha egy picit távolabb akarunk menni, akkor nagyon jó árérték arányban kaphatunk például ausztrál borokat, jellemzően amiben ők tényleg az egyik nagy hatalom a világon, az a Shiraz fajta, és ezek érdekes módon a szállítási és minden költségek és a távolság ellenére egészen elérhető áron is kaphatók már bizonyos helyeken. Illetve mindenkinek javaslom, hogy kóstolja meg a dél-amerikai borokat is, jellemzően Argentináról és Chiléről beszélek, és akkor maradjunk ezen országok ikonikus, úgynevezett signature borainál. Mondanám, hogy egy argentin Malbec-et meg kell kóstolni, és egy chilei Carmenert is meg kell kóstolni, mert hogy ezek nagyon finomak. És akkor maradjunk még egy picit Európában, nekem van még két kedvenc bortermelő országom, sőt három, ugye Olaszország, Spanyolország, Portugália vitathatalmú nagyhatalmak, mind a háromnál találunk olyan fajtákat, amik itthon nem nagyon megtalálhatók, ezeket is érdemes szerintem megkóstolni, és direkt nem mondtam Franciaországot, mert hát Franciaország meg nyilván akkora bor nagyhatalom, hogy ott minden van.
Hogyha kóstolunk bort, vagy hogyha mondjuk választunk egy bort, ami mondjuk nem egy, hát mondjuk egy nagyobb, mondjuk egy esküvői összejövetel, akkor mi az az árérték arány, amit mindenképpen meg kéne ugrani, hogy igazán jót így áll? Tehát egy jelesebb bort, ami megéri az árát. Tehát mi az az ár, és mondjuk az a fajta, amit te igazán preferálsz, és nagyon ajánlasz?
Én akkor, ha megengeded, én most nem is esküvőre hegyezném ki, hanem mondjuk, ha valakinek ajándékba viszek, mondjuk, mit tudom én, születésnapjára okay, bort, akkor azt mondom, hogy ez a bizonyos 5000 forint vagy 6000 forint az egy olyan határ, ami fölött, tehát 6000 forintért már nagyon nagy bort lehet venni. Uh-huh. Az már természetesen lehet 60 ezer forintért is, 100 ezer és 200 ezer forintért, sőt, annál drágában is lehet bort venni, de az árérték, vagy árminőség görbe, az egy exponenciális görbe, és minél tovább megyünk, feljebb megyünk mondjuk a minőségben, egységnyi minőségugrásért annál több árat kell fizetni. Tehát az elején mondjuk egységnyi minőségugrásért egységnyivel több árat fizetsz, aztán a végén meg már egy nagyon kicsi minőségugrásért szinte mondjuk kétszer annyit kell fizetni. Aha. Tehát nem igaz az, hogy egy ötször annyiba kerülő bor az ötször olyan jó, mint az ötöd annyiba kerülő bor. Hogyha persze ez az ár, amit kérdeztél, ez nagyon furcsa, mert én most alapvetően egy testes vörösbort vettem alapul, ahol mondjuk 5 és 6 ezer forint fölött már tényleg nagyon minőségi bort kapsz. A fehér boroknál és a rozéknál ez alacsonyabb. Hál' Istennek Magyarországon 1500 forintos tartományban lehet nagyon jó rozékat kapni. Van persze 2500-ért meg 3000-ért is. Ezeket én jellemzően nem veszem meg, mert nem ad nekem annyival többet, mint az 1500 forintos. Persze a kóstolni kell, az más nyilván, és a fehér borok meg valahol a kettő között találhatóak, tehát mondjuk azt mondom, hogy 2000 és 4000 forint, 5000 forint között már nagyon-nagyon jókat találsz, és hozzáteszem, hogy találsz 1500 forintért is jó fehér bort, csak ott már ismerni kell, hogy mi az, amit kiválasztasz, mert azért az már nem magától értetődő, hogy nagyon jó lesz.
Hasonlíts léci össze nekünk a tablettás, illetve a rendes bort.
Nem tudom összehasonlítani, azért nem tudom összehasonlítani, mert hogy nincs benne tapasztalatom, hál' Istennek nem is került soha ilyen elém, ha elém került volna, akkor pedig nagyon durván lelöktem volna az asztalról, széttörtem volna az üveget, a palackot, vagy bármiben adták volna, vagy a poharat, mert hogy a bor az egy szent dolog, ez kicsit tűnik, mintha nagy szavakat használnék, de nem. Hál' Istennek Magyarországon és a nagy bortermelő országokban a bor törvények nagyon szigorúak, és a borhamisítást nagyon-nagyon büntetik. Ha valakit ilyenen kapnak, az kiírja magát a szakmából, és így tovább. És ez nagyon helyes, ez nagyon jól van így. Tehát, hogy tablettás bor az nem bor, ilyet nem fogyasztunk, hál' Istennek nem is nagyon találkozunk vele, de ha valaki találkozik vele, ne igyja meg. Nem ér annyit a dolog.
Na most a következő kérdés így a bor témát le is zárva, pontosabban még ehhez egy utolsó kérdés, a legfontosabb talán, mert én ezt mindig is kíváncsi voltam, amióta tudom az eszemet, hogy zajlik egy borkóstolás, amikor elmész egy borkóstolásra. Mi az a folyamat, amin át kell esned, hogy azt a bort, annak a bornak minden aromáját, minden cseppjét meg tud vizsgálni, hogy zajlik egy ilyen folyamat?
A borkóstolásnál a legfontosabb az, hogy nyilván nagyon fontos, hogy mit teszünk magunkkal előtte. Azaz, mit iszunk, milyen a szánk flórája, pH értéke, és így tovább, mit iszunk, mit teszünk előtte, és egyébként meg hangulattól és lelkiállapottól is függ, amit ugye nehezebb befolyásolni. De nyilván nem fogunk mentolos rágót enni előtte, vagy erős fűszerezésű ételeket fogyasztani, esetleg, mit tudom én, chili paprikás, bármit fogyasztani, hiszen ezek olyan intenzív ütések, behatások az ízérzékelésünkre, mint hogyha kalapáccsal vernék azokat az ízlelő bimbókat, hogy utána már az ilyen finomabb ízeket nem képes egy jó darabig megkülönböztetni. A borkoslás maga, a menete az, és ez mindenhol így van, hogy amikor a pohárban ott van előttünk a bor, akkor először megvizsgáljuk a színét. Ugye meg szokták tekerni a poharat, megnézvén, hogy milyen mennyire tapad, hogy így mondjam, tehát mennyire marad a pohár falán. Szokták régen mondani, hogy egy nagy testes bornál ilyen templomablakszerű ívek alakulnak ki a pohár falán. Ezt követően megnézzük, általában fehér háttérhez érdemes, vagy fehér háttér elé érdemes tenni a porrat egy picit megdöntve, akkor látjuk, hogy milyen a színe, mert az is nagyon sokat elárul. Csak egy jellemző példát hagy mondjak, a Pinot Noir az egy vörös bor, a Cabernet Franc is egy vörös bor, de egészen más a jellemző fajta jelleghez kapcsolható színvilága. A Pinot Noir az inkább egy pirosas bor, kadarka esetében is elmondhatjuk ezt, míg egy Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon jellemzően mélyvörös, szinte már feketébe hajló, néha még kékes árnyalatokat is megjelenítő. Tehát először megnézzük így módon magát a bort, a szemünk az az érzékszerv, amivel vizsgáljuk, a következő pedig a szaglásunk. Megszagoljuk a bort, ehhez is fontos ez a bizonyos forgatás, hiszen így egy picivel jobban felszabadulnak azok az anyagok, amelyeket aztán az orrunkkal tudunk érzékelni, és utána kóstoljuk, és a kóstolás, mármint utána kóstoljuk szájban, és ennek a folyamata nagyon fontos. Azt kell megtanulnunk, hogy amikor egy kortybort a szánkba veszünk, akkor a nyelvünket egy picit a szájpadlásunk felé közelítve szétterítjük a szánkban a bort, hogy a szájüregünk minél nagyobb részét, nagyobb felületét és minél több részét érje el. Méghozzá azért, mert a különböző ízeket máshol és máshol érezzük. A nyelvünk hegyén, két oldalt, a nyelvgyöknél, a garatnál, nyelv alatt szájpadlásban más-más ízeket érzünk jellemzőbbnek, és pontosan azért, mert a bor az egy nagyon komplex ízvilágot jelenít meg, ezért fontos, hogy így módon szétterítsük. Általában kóstolásnál egy kicsi levegőt is beszívunk hozzá, ez olyan, mintha szürcsölnénk, pontosan azért, mert ettől megint csak még jobban tudjuk meghatározni az illető bor aromáját, és akkor ez az élmény áll össze, összességében, amikor mondjuk pontozni akarom a bort, és ez alapján fogom megítélni, tehát így zajlik a kóstolás.
Köszönöm, hogy elmondtad ezt nekem, nagyon érdekelt tényleg, mert ilyenről még is voltam ilyen helyen, és nyilván érdekel is maga a dolog is. Most viszont egy kis...
Igen.
Mondjátok.
Nem csak annyit szerettem volna még erről elmondani, hogy ugye az előbb azt mondtam, hogy a bor az egy szent dolog. A bor az legalább annyira kulturális örökségünk része, mint amennyire gasztronómiai hát kellék, mert hogy a borkultúra az egy fontos meghatározója az egésznek, ezért is mondtam, hogy szent dolog. Egyébként ugye különböző kutatások szerint, mit tudom én, 8000, 6000, 7000 éve tudunk bortermesztésről, tehát nagyon régóta termeszt bort az ember. Nem teljesen egyértelmű, hogy honnan, hol indult el először, a legtöbb kutatás ezt a Kaukázus területére teszi, ahol a mai napig kiváló borokat készítenek. Mások azt mondják, hogy az ókori Kínában is volt már, később tudjuk, hogy Egyiptomban is volt, bár ott a sört jobban fogyasztották, és a borfogyasztás az a régi korokban nem elsősorban csak egy élvezeti dolog volt, hanem tudjuk, hogy régen ivóvíz tisztaságú, vagy ivóvíz minőségű vizet találni, azért ez nem volt olyan könnyű. Nagyon sokszor szennyezettek voltak a kutak, vagy elszennyeződtek, és így tovább, és nagyon nagy mérgezéseket okoztak, vérhas járványok, tifusz járványok, és így tovább. És a bor az egy természetes, iható, tehát járványmentes ital volt, úgyhogy ezt egész egyszerűen szomjoltásra használták, csak úgy, mint a sört. És mondom, több ezer éve, és már akkor, ezekben az ókori, régi kultúrákban is nagyon sok helyen szigorúan büntették a borhamisítást.
Köszönöm szépen, Alex, hogy ezt elmondtad, és akkor most kicsit elmegyünk zenélni, aztán pedig rátérünk a cseppet lágyabb témára, a teázásra, nyilván annak is meg lesz a kultúrája, úgyhogy ezt mindjárt meg tudjuk majd tőled, hogy mi a helyzet a te a világában, de most akkor kis zene, aztán pedig itt vagyunk továbbra is a Rózsa Kávéházban. Jó, mert nekem is beakadt.
Sziasztok, Turcsányi Tibi vagyok, és azt szeretném kérni tőletek, hogy hallgassatok minél több menő FM-et, mivel hogy nagyon klassz ez a rádió, és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon klassz zenéket játszik, és egyéb érdekes dolgokat is megtudhattok, úgyhogy hajrá is tekerétek fel a hangerőt ezerrel.
És ez itt még mindig a Rózsa Kávéház, majdnem elrontottam.
Igen, éreztem én
a mikrofonnál Márkus.
És Madarász Máté.
A telefonvonalban pedig Leváni Alexzel beszélgetünk a következő témánkról, amely nem lesz más, mint a tea. Így első kérdésként feltenném, vagy inkább megkérnélek, hogy be tud nekünk mutatni a teának az eredetét?
Igen. A tea a borral ellentétben itt jobban tudjuk, hogy honnan ered. A tea az egyértelműen Ázsiából ered, leginkább Kínához szokták kötni. Persze, hogy hogyan is kezdődött ez az egész, erről is sok legenda van. Van hihetőbb, kevésbé hihető, vannak misztikus legendák. Én hajlamos vagyok elhinni azt, ami a leggyakoribb magyarázat, hogy olyan 2-3 ezer évvel időszámításunk előtt az egyik császár, és bocsánat, visszatérek ahhoz, amit mondtam korábban a borfogyasztásnál, hogy ugye a bort és a sört azt egész egyszerűen folyadékpótlásra italként használták, és nem pedig a másodlagos hatása, az esetlegesen, mit tudom én, bódító hatása miatt használták először, hanem azért, mert nagyon nehéz volt tiszta vizet találni. Ázsiában egyébként mind a mai napig jellemző, hogy az emberek forró vizet isznak, ugyanis a vizet azért forralták fel nagyon régen, mert így módon lehetett elkerülni a különböző fertőzéseket. De mondom, Kínában a mai napig látunk nagyon sokakat, akik simán forró vizet isznak. Na és a legenda szerint ez a császár éppen a forró vizét itta a csészéjéből, amikor egy tea cserje levelei beleestek, és elszínezték a forró vizet, és hát kíváncsiságból megkóstolta, és nagyon ízlett neki az íze, meg ez a hatása, hogy frissít, és így tovább, és így kezdődött a teázás. Most ez vagy igaz, vagy nem, de azt tudjuk, hogy nagyon régóta, hiszen arról vannak írásos források, tehát megint csak több ezer évről beszélünk, és az biztos, hogy Ázsiából származik, és Ázsiából Európába aztán elterjedten a britek miatt került ide. Ugye a britek azok óriási nagy tea kereskedelmet bonyolítottak le Ázsia és Európa között. Külön hajótípus volt erre, ugye a klipperek, a leggyorsabb vitorláshajók abban az időben. Tehát, hogy igen, több ezer éves Ázsiából származik, és azóta is űzzük ezt a foglalatosságot.
Uh-huh. Milyen teafajtákat ismerünk jelenleg, és mik voltak azok, amikor ugye a teázás, mint szokás, hogy nevezzem így, elterjedt a világban, akkor...
Mi mostanában a reggeli kávéfogyasztás.
Igen, szóval, hogy régen milyen teák voltak a régebbi időkben, és most milyenek vannak, amik elterjedtek. Szóval milyen
akár fajták vannak?
Igen, például.
Nagyon-nagyon sokfajta teáról beszélhetünk, de hogyha csak tényleg a hagyományos teáknál maradunk, akkor igazából arról van szó, hogy a teacserje leveleit, mely leveleit szedjük, mikor szedjük, illetve hogyan dolgozzuk fel őket, attól alakulnak ki a különböző teák. Ugye tényleg csak az alaptípusoknál maradva megkülönböztetjük a fehér teát, a fekete teát, a zöld teát, van egyébként még sárga tea, illetve egy nem tea, elfelejtettem mondani, hogy ugye itt egy növényi főzetről vagy forrázatról beszélünk, de ugye gyógynövényeket is ugyanilyen módon szoktak használni, főzet és forrázat formájában, meg persze alkoholos oldat formájában is, azt tinktúrának hívjuk, de most maradjunk csak a főzeteknél és forrázatoknál, ezeket szintén teának hívjuk. Tehát, hogyha például az ember, nem tudom, hársfa virágzatot szed, megszárítja, vagy akár nem szárítja meg, és készít belőle egy forrázatot, akkor ez az hársfa tea. És hogyha így nézzük, hogy hányfajta tea van, akkor felsorolni se lehet, mert ahány gyógynövényt ismerünk, mindegyikből készíthető ugye tea, meg a kombinációjukból is. Ott van például a rooibos, vagy rooibos, ahogy mondják, amely szintén egy más növény, jellemzően Dél-Afrikában találunk sok ilyet, abból is nagyon finom tea készíthető, szokták néha ezt vörös teának is hívni a színe miatt, de hogyha tényleg csak a tea cserjénél maradunk, és most félretesszük a gyógynövényeket, akkor jellemzően a fehér teáról, a fekete teáról, a zöld teáról beszélünk, ez a legszélesebb körben ismert, az oolong teát még mondhatjuk, és akkor ezt követik azok a fajta teák, amiket valamilyen módon ízesítenek, és ettől lesznek mások. Például a Lapsang Souchong az ugye szintén a tea cserjéből készül, de azt megfüstölik. És hogyha azt az ember issza, akkor tényleg kicsit mondjuk egy füstölt szalámira vagy füstölt sonkára hajazó ízt érez, nagyon finom az is. Ez a teák fajtája. És akkor néhány szót, hogy ezek hogy alakulnak ki. A fehér tea az egy nagyon nemes, amikor nagyon fiatal leveleket szednek le a cserjéről, ebből lesz a fehér tea, míg a fekete tea azután a teljes kezelésen átmegy, amikor is azt szárítják, fermentálják, sodolják, és így tovább. És mindegyikből más és más ital készíthető, ami egy átlag fogyasztó számára nagyon könnyen elérhető, hogyha ezeket össze akarja hasonlítani, akkor vegyen egy zöld teát, nézze meg, hogy abból milyen tea lesz, fekete teát mindenki ivott már, tehát mindenki ismeri, és fontos, hogy kóstolja meg anélkül, hogy ízesítené, tehát, hogy cukrot és citromot tenne bele, mint ahogy azt hagyományosan ugye nálunk régen tették.
Milyen ételekhez érdemes fogyasztani a teát?
Én nem ételhez ajánlanám a teát, mint ahogy a bort igen, a teát én ételt ettől függetlenül ajánlanám, pontosabban nem étkezés részeként, hanem inkább utána, avagy akár előtte, mint ahogy mondjuk kávézni szoktunk. Persze, ha valaki úgy gondolja, hogy a kiskoromban például emlékszem, hogy háztartási kekszet teával fogyasztottunk, és ez akár egy vacsora is tudott lenni, de azt, amikor az ember a tea ízét szeretné élvezni, amikor jellemzően nem ízesíti, vagy pedig esetleg egy picike kis tejjel, picike kis cukorral ízesíti, én ezt nem ételhez tenném, hanem csak úgy önmagában élvezeti forrásként.
Pont el akartam elkérdezni ez előbb, lehet egy kicsit később, de most már felhosszal, akkor már elkérdezek, hogy igen, a tej ugye el van tejedve ugye az angoloknál, és tehát milyen te most Magyarországon milyen teához passzolna legjobban a tej szerinted? A tej ízés, az ízésvilágot szerint? Tehát melyik fajtához?
Én mindenképpen a fekete teához javaslom a tejet, de ez megint csak még egyszer ízlés dolga, és nem szabad a sznobériának azt a szintjét elérni, hogy valaki azt mondja, hogy mit tudom én, valaki mondjuk a zöld teába tejet tenne, amit én nem tennék, de ha valaki ezt megtenné, akkor nem ítélném el, azt mondanám, hogy ő úgy szereti. És ha ő úgy szereti, és neki az megfelelő örömet és élvezetet okoz így, akkor tessék úgy inni. Tehát ezért ezek a szokások, ezek nem szabad, hogy ilyen bebetonozott, merev dolgok legyenek, amiktől nem szabad elszakadni, mert akkor nem tudom, istenkáromlást hajtunk végre. Nem. Én jellemzően azt mondom, hogy a fekete teához. A fekete teának van az az intenzív, viszonylag csersavas és tejénes íze, amihez ha tejet teszünk és egy picike kis cukrot, akkor nagyon szépen kijön a teja íze. Mert nyilván, ha teletesszük tejjel és teletesszük cukorral, akkor teljesen mindegy, hogy teába vagy kávéba tettük, mert majdnem ugyanaz lesz az íz. Mint ha teletesszük cukorral és teletesszük citrommal, akkor is teljesen mindegy, hogy milyen teát használunk. Szóval, hogy fekete teához ajánlanám, de hogyha valaki ezeket ki akarja próbálni, akkor szerintem a legjobb módszer az, hogy el kell menni egy teaházba, amiből hál' Istennek van már Budapesten jó néhány, és ezekben a teaházakban ki lehet próbálni kis mennyiségben ezeket a teákat. Ugye az ember addig ne ruházzon be, mit tudom, zöld teá, az nagyon drága is lehet, hogyha az ember minőségi teát akar venni, japán zöld teák, kínai zöld teák, nagyon-nagyon drága lehet, főleg, hogyha az ember egy megfelelő teaszettet is vesz hozzá, amivel egy ilyen teaszertartás elkészíthető, megvalósítható. Tehát először próbálja ki, menjen el egyszer-kétszer teaházba, és próbálja ki a különböző teákat úgy, ahogy ők kínálják, valóban értenek hozzá, és például a kokáért van a chai nevezetű különlegesség, ami tipikusan egy viszonylag édes, fűszeres, tejes teja, fekete teja alapú, nagyon-nagyon szeretem, nagyon-nagyon jól tud esni, egyébként még ebben az iszonyatos kánikulában is jól tud esni, tessék kipróbálni, és akkor az ember el tudja dönteni, hogy mit vegyen meg otthonra, és mit készítsen rendszeresen.
Ha napszakokra osztanánk a teázást, akkor milyen, mondjuk reggel, délben, este, milyen teát érdemes fogyasztani ezekben a napszakokban, vagy akár nyáron, vagy télen, ugye már előbb is mondtad, hogy nem mindegy, hogy, vagy akár, hogy nem biztos, hogy jól esik a melegebb tea nyáron a nagy hőségben. Tehát, hogy milyen tea passzol a napszakokhoz, vagy akár az éjszakokhoz is, hogy külön szedjem a kettőt.
Én nagyon erősen ajánlom a zöld teát, mert hogy hozzáteszem, hogy én a teát azt nagyon-nagyon forrón szeretem, de vannak olyan gyógyteák, amiket lehet nagy mennyiségben fogyasztani hidegen is, és a zöld tea az szintén ez a kategória, hogy az hidegen is nagyon jól tud esni. Amire oda kell figyelni az ilyen kánikulában, hogy ne csináljunk erős teákat. Tehát, hogyha a teát kávé gyanánt isszuk, azaz szeretnénk, hogyha felélénkülnénk ebéd után, vagy akár reggel, akkor főzhetünk egy decensen erős zöld teát, vagy akár fekete teát is. De hogyha részben folyadékpótlásra és élvezetből isszuk napközben, és sokat iszunk, mert ebben a melegben nagyon sokat kell, akkor érdemes gyengébb forrázatokat készíteni, hiszen azért azt tegyük hozzá, hogy jellemzően mai állás szerint a tea cseréből készült teákat, azt forrázzuk és nem főzzük. Régen még az én gyerekkoromban emlékszem, hogy a teát azt főzték, ráadásul ilyen bádog meg alumínium kannákban, ami aztán tényleg mindenféle teázási szabálynak ellentmondó. Tehát a tea cseréből készült teát forrázzuk és nem pedig főzzük, és egyébként nagyon sok gyógynövényből készült teát is csak forrázunk, és kevés van olyan, amit főzni kell. Ilyen például a mezei zsúrló, csak hogy egy kivételt mondjak. Na mindegy, ja, és van olyan, amit meg hidegen kell áztatni, például a fagyöngy, azt meg még csak forrázni se kell. Na mindegy, tehát forrázzuk a teát, és hogyha napközben nagyobb mennyiségben akarunk inni, akár hidegen is folyadékpótlásra, akkor gyengébb forrázatokat készítsünk.
Megint csak megkérdezem azt, amit megkérdeztem a előbbi téma a bornál is, hogy a teánál is nyilván van egy bizonyos árértékarány, ami a bornál volt. Melyik a legjobb minőségű tea, ami akármit boltban vásárolhatsz, tehát melyik a legjobb minőségű tea, amit te ajánlanál, vagy amiről tudsz?
Magyarországon vannak speciality teaházak, amelyek nem csak ott helyben fogyasztásra kínálnak teát, hanem a saját teakeverékeket, vagy a saját maguk által forgalmazott importált teákat elvitelre is kínálják, és azért ezeknek egészen más az ára, mint hogyha bemegyünk a szupermarketbe, vagy bármelyik boltba, és ott leveszünk egy teát. Egyrészt ugye ott kezdődik, hogy ezek nem filteres teák. Azt kell tudni, hogy a filteres tea az egy más módszerrel készül, mint a szálas tea. A filteres teában jellemzően a kevésbé jó minőségű tea leveleket használják fel, kevésbé jó minőségű cserjék, kevésbé jó minőségű leveleit használják fel, ráadásul nem a fiatal hajtásokat, amik a legfinomabbak. Viszont az a módszer, amit használnak a filteres tea elkészítésre, ez az úgynevezett CTC módszer, ezzel eléggé fel tudják turbozni a minőséget. Tehát a rosszabb minőségű tealevelekből is viszonylag jó minőségű teafilter készül ezzel a módszerrel, és ez az ilyen mindennapokra teljesen alkalmas. De hogyha az ember, visszatérve a te kérdésedre,
igen?
Ez drágább, mint a filteres tea, és itt sincsen vége a sornak, tehát ez egy ilyen néhány grammos kiszerelésnél, mondjuk egy 50 grammos kiszerelésnél felmehet több ezer forintig, de még a fölé is. Még egyszer nem feltétlenül, sőt, nem érdemes ezzel kezdeni. Az ember, hogyha egy áruházban vesz egy jó minőségű, drágább szálas teát, és azt meg összehasonlítja a filteres teával, akkor rá fog jönni, hogy mi a különbség. Nem szabad rögtön a több ezer vagy tízezer forintos tételekkel kezdeni.
Értem. Azt gondolom, hogy véget is ért a beszélgetésünk, pontosabban a téma, és köszönöm szépen Alex neked, hogy elfogadtad a meghívást, és hogy beszélgettünk. Nagyon örülök, jó, hogy itt voltál. Máté, valami?
Nagyon szívesen, és nagyon szépen köszönöm, hogy meghívtatok, mert ráadásul ezek annyira közel állnak a szívemhez, hogy bármikor nagyon szívesen beszélek.
Azért, hogy éreztem, hogy te itt jól leszel itt beszélgető partnerünk, úgyhogy köszönöm szépen még egyszer, hogy velünk voltál, szóval itt volt velünk.
Várunk vissza legközelebb.
Így van, legközelebb is velünk vissza, amikor csak adódik. És találkozunk hétfőn.
Nagyon szépen köszönöm, és további szép napot mindannyiatoknak.
Neked is, szia!